36. Zsoltárból olvasok pár verset. Mi drága te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékában menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm még egyszer a kedves testvéreket az Úr Jézus Krisztusban. Majd a végén lehet, hogy bemutatkozom, ha lehet, vagy többet magamról, meg majd lehet, hogy közben is, ha az Úr is engedi. De most hajtsuk meg fejünket, és csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te azért jöttél el ebbe a világba, hogy világosságot gyújts. De nem műfényt, nem külső világosságot, hanem ige, lélek általi világosságot a mi lelkünkbe, szívünkbe, mert mi a sötétség állapotába születünk bele, nem tudjuk, nem látjuk igazából, kik vagyunk, ki vagy te. Mi a mi lelkünk, mennyire sötét, mi minden van ott, ami nem oda való és elválaszt te tőled. De Urunk, te azért jössz, azért szólítgatsz, azért kopogtatsz, hogy te rávilágíts, szembesíts azzal, akik vagyunk igazából, és hozzád fussunk, hozzád meneküljünk kegyelemért. Kérünk így, tisztogass és formálj bennünket most is, a te igéd által. Köszönjük, hogy akik itt lehetünk, napközben is ezt teszed, és olyan jó látni, hallani a te szabadításodat, hogy még tart a kegyelmi idő, de Urunk, hadd tudjuk megragadni ezt a kegyelmi időt. Köszönjük, hogy itt vagy jelen, szent lelked által, hiszen hol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ígérted, hogy ott vagy közöttünk. Hát Urunk, hívunk téged, de ne csak itt jelen légy, hanem Urunk, a mi szívünkben. Hiszen te a te templomodat, a te hajlékodat, amit szívünkben akarod felépíteni. Hát így könyörülj rajtunk, így jöjj szívünkbe, így legyen életünk teljesen a tiéd. Amen. Amen. A testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ugye a papíron, amit már szét is lettek küldve, témák szerint meg fogjuk vizsgálni az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is, hogy miként dolgozik az Úr az ő igéje által, az ő szent lelke által, az ő szabadítását, az ő újjáteremtő, újjáformáló erejét fogjuk látni vagy követni, és a harmadik napon azt mindenképp minket akar vezetni ebben a szent életben való járásban, Krisztus befogadva szívünkbe, hogy mégis mi a mi teendőnk. És mai napunknak ez a címe, sötétségből világosságra, és itt hadd mondjam el az elején, hogy én elküldtem, hogy nagyjából, tehát a témát, meg hogy mi lenne, hogyan az ige, és ugye jól tudom, én nem írtam le ezt a címet, de éppen a végén, itt már az én jegyzetemben, pont erről az ézsaiási ige van ott, majd fogom említeni, idézem azt az igét is, hát valóban a lélek így működött, hogy János is úgy vezette, hogy aztán az végül is ez legyen és helyén legyen, és hiszem azt, hogy mindannyiunkhoz fog szólni a mi Úrunk igéje, hiszen ezért küldi. Olvasni fogom, tehát Királyok második könyvének 22. fejezetéből az első 13 verset, 2 Királyok 22, első 13 vers. 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Jedidjá volt, Adájá leánya, Bockatból. Azt tette, amit helyesnek tart az Úr. Mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. Jósiás király 18. évében történt, hogy a király elküldte Sáfán kancellárt, aki Acaliáhú fia, Mesullám unokája volt. az úrházába ezzel a megbízatással, menj el Hilkiá főpaphoz, hogy szedje össze az úrházában összegyűlt pénzt, amit az ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda azt az úrházánál levő munkások felügyelőinek, azok pedig adják át a munkásoknak, akik az úrházánál vannak, hogy javítsák ki a templom rongálódásait. Az ácsoknak, az építőknek és a kőműveseknek. Vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kiavításához. De nem kell őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amit nekik átadnak, mert hűségesen fognak eljárni. Egyszer csak így szólt Hilkiá főpap Sáfán kancellárhoz. Ezt a törvénykönyvet találtam az úr házában. És odaadta Hilkiá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el. Ezután Sáfán kancellár a királyhoz ment, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta, szolgáid összeszedték a templomban található pénzt, és odaadták az úr házánál levő munkások felügyelőinek. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkiá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvénykönyv igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkiá főpapnak, Ahikámnak, Sáfán fiának, Akbornak, Mikájá fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek ezek a megtalált könyvnek az igéi rám és az egész népre, Júdára nézve. Mert nagy haragra gyulladt ellenünk az Úr, mivel nem hallgattak elődeink ennek a könyvnek az igéire, és nem tették meg mindazt, ami elénk van tárva. Eddig Istenünk most felolvasott ige szakasza. Hadd kezdjem egy picikét másonnan. Annak idején hallottam egy történetet, egy evangelizációs történetet. Ez Egyesült Államokban volt, ha jól emlékszem. Meghívtak egy lelkész szolgálni 3 alkalomra. Amikor a lelkész kiállt a gyülekezet elé, akkor feltette azt a kérdést, hogy tudják-e, hogy miért jöttem. És hát kis csend után megszólaltak, hogy hát nem tudjuk. És akkor erre azt mondja a lelkész, akkor menjenek haza, és keressék meg rá a választ. És valóban mindenkit elküldtek haza, és így volt az első nap. Második nap megint kiáll már a lelkész a szószékre, és megint csak megkérdezi a gyülekezettől, hogy no, tudják-e, hogy miért jöttem. És már a lelkésznek is eléggé kínos volt, de megint csak jött a válasz, hogy hát nem tudjuk. Hát ugye mindenki várta, hogy mondja a lelkész. És akkor megint csak ugyanúgy történt, akkor menjenek haza, és keressék meg rá a választ. És harmadik nap megint kiáll a lelkész, a szószékre megint csak felteszi a költői kérdést, és akkor már a sorból egy valaki azt mondja, igen, tudjuk. Na jó, ha tudják a választ, akkor nekem nem kell semmit mondanom, akkor tessék hazamenni. Mehet mindenki haza. Most kedves testvéreim, ugye nem azért vagyunk itt, hogy hazaküldjük az embereket, hanem, sőt, engemet el lehet küldeni, de a testvérek nem azért jöttek ide, hogy aztán hazamenjenek. Persze egyszer haza kell mennünk, de nem mindegy, hogy hogyan. És tudjuk azt, hogy mi az Úr igéért jöttünk, és hogy délelőtt is itt hallgattam Szilvia előadásait. Végig az járt aztán a fejemben, hogy igazából én sem fogok tudni újat mondani. És nem is azért jöttem, hogy hú, valami nagyon újat mondjak, hiszen azt, amivel megbíz bennünket az Úr, amit a szívünkre helyez, és nagyon sok ponton találkoznak ezek, úgyhogy lehet, hogy olyanok is el fognak itt hangzani, amit már délelőtt is. De azért vagyunk itt, hogy minket vezessen az Úr, hiszen sokfélék vagyunk, sok helyről jöttünk. Ugye elmondtuk páran, hogy kik honnét vagyunk, mi, hogy is vagyunk. Az is némileg kiderül, hogy ki hányadán áll az Úr követésében. Ugye van, aki, valakiben szívében még nincs ott az Úr, valaki már kereső, valaki már halad, és valaki már pont ott áll abban a kapuban, vagy azon a helyen, hogy már döntenie kellene, már tudja, hogy az Úr hozzászól, de még nem mer, és már kellene dönteni. Tehát sokfélék vagyunk, sokfélén vagyunk itt, annyian vagyunk, de az a lényeg, hogy most is az Úr minket akar vezetni és szólítani bennünket, mert mindenkinek van szava számára. Tehát van üzenete, valamit haza tudunk vinni magunkkal. És aztán, hogy kinek mikor jön el az ideje, azt mi nem tudjuk sohasem, amikor az ember szívébe fogadja az Urat. De Jézus Krisztust, mert őről kell bizonyságot tennünk, elmondjuk, hogy ki ő, és Jézusra mutatunk minden egyes igei alkalommal, vagy legalábbis ez kellene. Amikor jöttem, ugye az ország másik végéről jöttem, és hallgattam keresztény zenét ugye az út közben, és nem tudom, hogy mennyire ismert a testvéreknél, hogy így szól az Úr Jákób hozzád. Szól az Úr hozzád, Jákób, figyelj, nem tudom kinél, nem ismerős. És abban van az egyik vers, tehát ugye én is törtem a fejemet, hogy mi hogyan lesz, és abban van egy olyan rész, hogy indulj hát hosszú útra, siess légytanúm. Ugye, tudja meg minden nép, hogy én vagyok az Úr. Hát igen, erről teszünk mi bizonyságot, vagy erről kell bizonyságot tennünk, hogy kicsoda az Úr. És azt a munkát, ahogy itt is ma is már elhangzott, nem mi térítjük meg az embereket, mi csak eszközök vagyunk. Mi átadjuk, továbbítjuk az üzenetét, az élet szavát, mert Jézus szava lélek és élet. Tehát ő neki van arra hatalma, hogy az a szó, az az ige, amely elhangzik, azt elkezdje bennünk dolgoztatni, éltetni, formálni. És igen, nem lehet mindenkitől elvárni, hogy de most, de azonnal. Ugye, van annak egy érési, beérési folyamata. Ezt mi nem tudhatjuk, hogy kiben, hogyan, miként munkálkodik maga a lélek. De ahányszor igét hallhatunk, ez a kegyelem egyik jele, ami számunkra, hogy mindannyiszor az Isten meghív bennünket. Mindannyiszor az ő szerető, megmentő szerető szeretetét, vagy kegyelmét, kegyelmének szavát hallhatjuk. És ezért is jó, és szükséges, és fontos nekünk az igét hallgatnunk, az ő szavát, mert ebből fakad aztán az élet. Ő nem a földi életre, földi életben is segít bennünket, ez természetesen, de ő minket egy ez utáni életre készít fel. És ezért önmagát adja, mert oda vezető út az ő Golgotai keresztjén vezet. Az Isten szeretetén keresztül megmutatott értünk ott a Golgota keresztjén. És miért? Azért, mert mi mindannyian egyformán kezdjük, egyforma lappal kezdjük ezt az életet. Mindannyiunknak oda van fölírva már a bölcsője fölé is, hogy bűnös. És ezt akarja megláttatni velünk, és azt is, hogy ebből van szabadulás, van kiút. És kedves testvéreim, én is így állok itt, és mindenki előtt, amikor nekem is ezt meg kellett látnom, meg kellett értenem, és hát 21 éves koromban állított meg engemet is az Úr azon a lejtőn, amit akkor én nem mondtam, hogy rossz életem lett volna, de nem az Isten szerint való élet. És nekem is ott is akkor elég hamar megmutatta az Úr, rá kellett jönnöm, tehát, de ezt ő mutatta meg számomra is. Az ige által, mert az igét azért adja, hogy benne meglássuk az igazságot, meg kellett azt is látnom, hogy bizony nem mindenki üdvözül. Nem mindenki üdvözül, mindenki meghívott, de ugye nem mindenki kiválasztott. Nem mindenki üdvözül, aki református, ugye, református templomba járó. Maga Jézus Krisztus is elmondja, hogy nem mindenki, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be az Isten országába. Nem kik mennek be, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát, hogy sok mindent meg kellett nekem is értenem ahhoz, hogy tisztán lássam az én helyzetemet. Ilyen, hogy református, jól nevelt, vallásos családban felnövekvő, templomba járó, úrvacsorázó, konfirmált, meg megkeresztelt. Nekem ezt meg kellett látnom nekem is, hogy én ugyanúgy elveszett ember vagyok, ha nem megyek az Úrhoz, és nem térek meg, és nem teszem le az én életemet az ő kezébe. Tehát most is ez az alkalom is, és minden egyes Isten tisztelt, amikor halljuk az igét, ez egy meghívás számunkra az Isten kegyelmébe. De a következő lépés az, az mindig aztán a miénk. Isten meglépi az első lépést, Jézusban is megtette az első lépést, meghív, életét adta értünk, de a következő lépés az, hogy én hogyan válaszolok erre a meghívásra. Mi az én lépésem? Beváltom-e? Ugye szoktuk mondani, hogy beváltjuk azt egyet, mert hiába van nekünk egy foci mérkőzésre, vagy akár egy színházba egy jegyünk. Azzal még nem értünk el semmit. Azt mindannyiunknak be kell váltani ezt a jegyet, hogy én aztán azt élvezhessem is, amiért kaptam én azt a jegyet. És ebben van a mi szabad akaratunk, döntésünk, hogy miként vagy hogyan válaszolunk. És mindenképp döntünk. Ha mellette, ha nem. Ha azt mondjuk, hogy igen, ha azt mondjuk, hogy nem. Mindenképp mi döntünk, de minden döntésünknek, ugye, már tapasztaljuk a saját bőrünkön, hogy vannak az életben következményei. Az igen mindannyiunkat mégis arra hív, hogy ma, ha az ő szavát halljátok meg, ne keményítsétek a ti szíveteket. Ugyanis ugye mindig, amíg addig tart a kegyelmi idő számunkra is, amíg a szívünk dobban, addig megtehetjük, addig még dönthetünk az Úr mellett. De hogy mikor érkezik el életünknek az utolsó pillanata, amikor már vagy már azért, mert agyilag, vagy valami ér bennünket, és már nem dönthetünk, vagy akár józanul is, egészségesen, mikor fejezzük be az életünket, ott már nem dönthetünk az Úr mellett. Ottan már, utána már minden világossá válik a számunkra, de itt hív bennünket döntésre, mellette való döntésre. Egyszer az egyik hittanosom 10 éves, akkor ő nagyjából 10 éves volt, és ő azt mondta, hogy ő még túl fiatal ahhoz, hogy az Isten igéjével foglalkozzon. És erre nekem eszembe jutott egy történet, amit az egyik szlovák gyermekmisszióstól hallottam. Annak idején még az előző gyülekezetemben meghívtam őt szolgálni a szlovák gyerekek közé, és elmondott egy történetet. Ha jól tudom, Zsolnán ő járta az iskolákat, és ugye ilyen missziós napokat tartotta a gyerekek számára, és ott beszélt egy elsős kisgyerekről, aki megértette az evangéliumot, megértette Jézus hívását, megértette azt, hogy ő hiába, hogy kisgyerek, de már mennyi minden rosszat tett, és őt nyomasztotta, az ő bűnei nyomasztották, és oda ment hozzá, és azt mondta, hogy ő szabadulni akar, ő be akarja fogadni az Úr Jézust az ő szívébe. Egy kisgyerek. És akkor igen, együtt imádkoztak, és örömmel ment haza. Csak hogy ezt a fiút útközben az iskolából hazafelé elütötte az autó. És itt ugye nem kérdéses, én hiszem azt, hogy nem kérdéses, hogy az ő lelke, vagy ő hol ébredt, vagy hol van most, ugye. De mert nem lehet tudni. Ugye 10 évesen még azt mondjuk, hogy még nem, ez a 6 éves kisfiú, vagy 7 éves kisfiú, az úrat befogadta, átadta, letette úgymond az ő bűneit, akárhogy is gyermeki szavakkal, de hát ezt várja tőlünk is az Úr, hogy nem kell itt szép szavakat mondani, egyszerűen mondjuk meg, ahogy van, és ugye így lett. És egy másik teljesen ellentétes példát is, vagy hogy korhatárt is mondjak, 2 ilyen esetet. Az egyik szintén még régen, amikor oda kerültem az első gyülekezetbe Varsváradra, akkor ott az akkori gondnok úrral dolgoztunk a parókia körül, hát úgy kint voltunk az utcán, éppen valami olyan munka volt. Jött arra egy 82 éves, szintén gyülekezeti tag, és hát úgy beszélgettünk, és szóba jöttek az Isten dolgai, a Szentírásnak az olvasása is, fontossága, mindenről beszélgettünk, és ő akkor azt mondta, hogy még, tehát 82 évesen, még nem elég idős ahhoz, hogy meséket olvassak. 2 hét múlva temettem azt a bácsit. Ő lehet, hogy ő úgy gondolta annak idején, hogy én faragtam, mert asztalosként faragott egy kis keresztelői, vagy egy asztalt a gyülekezet számára. Ő egyébként aztán gyülekezetben sem jár, de lehet, hogy mi sokszor úgy gondoljuk, hogy mi valamivel le tudjuk fizetni az Urat. Mert építettem templomot, mert felújítottam a parókiát, és így tovább. És 82 évesen azt mondta, hogy nem vagyok elég idős ahhoz, hogy meséket olvassak. Nem tudom, két hét alatt történt-e valami lelkében valami változás. Ugye így van. De egy másik eset, az meg már ott keleten történt. Hát dicsőség az Úrnak, mert mindenkinek máskor jön el az ideje. Nem messze tőlünk az egyik faluban. 80 éves bácsi. Ugye gyerekkorától ott ült a templomban. Gyerekkorától. Templomba járó volt. És 80 éves korában elhívták egy csendes napra, egy alkalomra. És akkor hallott a bűnről, bűnösségéről, az ő bűnös elveszett voltáról. Akkor hallott arról, hogy meg kell térni. Akkor hallott az Isten kegyelméről. 80 évesen adta át életét az Úrnak. És utána tényleg ott körülötte a család is, a gyermekei sorban aztán megtértek, az Úré lettek. Már azóta nem él ez a bácsi. Tehát, ha jól tudom, 84 évesen halt meg, tehát ez nem most volt, de ilyen is van. Nem tudjuk, hogy kinek mikor jön az ideje, de az Úr mégis minket arra szólít, hogy ma. Mikor van az a ma? Most. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És az alap probléma az, kedves testvéreim, ma is többször így elhangzott, meg erre kell rámutatnunk, hogy miért jött Jézus. Jézus azért jött, hogy a mi bűneink, tehát az enyém, az, hogy mi, az mögé úgy el lehet bújni. Ó, abba, hát vagy beletartozok, hát én is beletartozok, de a másiknak nagyobb a bűne. Igazából igen, meghalt Jézus a bűneinkért, de amikor szembesülünk azzal, hogy én is okoztam Jézusnak azt a sebeket, az én bűneimért is meghaltott a Golgota keresztjén, tehát én is azok közé tartozom, akik elvesznek, ha nem fogadom be az én életembe, és nem fogadom el az ő kegyelmét. És itt van az alapprobléma. Egy másik ismerősünket egy pozsonyi szlovák gyülekezetben, mivel tudták róla, hogy ő teológiát végzett, de nem szolgált. Az egyik gyülekezet megkérte őt ige hirdetőnek. Behívták őt az irodába, és megmondták neki, hogy tiszteletes úr, szeretnénk megkérni önt, mint hogy legyen a mi ige hirdetőnk, de egy valamiről ne beszéljen. A bűnről ne beszéljen, mert a sokak számára kényelmetlen. És itt van az alapprobléma, hogy pont ezért. Hát miért jött el Jézus? Ha Jézus csak mindig úgy beszélek róla, hogy gyógyítja, hát nem szórakoztatni jött az embereket, nem testi gyógyulás vége, nem azt akarja, hogy csak testileg gyógyuljunk meg. És akkor megmondta nekik, hogy hát bocsánat. Hát a pont a lényeg. Tehát tudom, hogy nem mindig a bűnökről kell beszélni, de ha Jézusról beszélünk, akkor lássuk meg, hogy ő ezért jött. Az örökké valóságból, hogy miértünk meghalljon. És nem csak úgy, hanem az én, a te és mindannyiunk bűnért. Tehát ez a történelemnek a középpontja. És kétszer is már elhangzott Szilvia ajkáról is, tehát hogy a tükör, igen, mint tükör, hogy szembesít bennünket. Annak idején Genghis Khan, a nagy hódító, amikor először életében tükörben nézett, depressziós lett. Addig nem látta magát. Mások látták, hogy milyen ő, de amikor önmagát meglátta, megijedt önmagától. És sokszor így van, ami az Istennek az igéje is. Amikor már nem csak úgy általánosan szól, hanem tényleg az Úrnak a lelke valamilyen igét, bármit kiemel, és azt mondja, hogy mint ahogy Nátán mondta Dávidnak, de te vagy az az ember. Te vagy az az ember. No, ilyen az Isten hatalma és ereje. De amikor azt mondja, hogy te vagy az, amikor szembesít önmagammal, hogy ki vagyok én valójában, akkor az lenne jó, ha nem elmenekülnénk. Nem elmenekülnénk, hanem úgy megadnánk magunkat. Persze ahhoz, igen, az is van, ami elhangzott kérdés, hogy akarsz-e gyógyulni, de akarod-e valójában? Amikor már látom, hogy igen, ez és ez választ el engemet az Úrtól. Akarom-e? Mert ő meg akar engemet szabadítani. És át kell adnunk, ugye, bűneinket. El kell fogadnunk ezt az ingyen kegyelmet. Ingyen, számunkra ingyen van, de Jézus nagy árat fizetett érte. Mert enélkül nem juthatunk a mennybe. Sajnálom, hogy nagyon sokszor ilyen általános, univerzális kegyelmet hirdetünk, igen, tehát, hogy megszületünk, megkereszteltek, konfirmálunk, jó reformátusok vagyunk, adakozunk, és talán még a mennybe is jutunk, de nekünk meg kell látni, hogy a jó reformátusok is, nagyon sok jó református ott lesz a kárhozatban. Egyszer úgy járok én is az otthonokba, és ugye azokon az alkalmakon mindenki ott ül, és egy Jehova tanulja, egy néni odajött, ő is ott ült, hogy tiszteletes úr, nem baj, ha én is itt maradok az alkalmon, én egyébként Jehova tanulja vagyok. És akkor mondtam neki, hogy dehogy miért lenne baj, Jézus Krisztus mindenkiért jött, és higgye el, hogy a pokolban nagyon sok református, Jehova tanúja, evangélikus, meg katolikus lesz, de ugyanúgy a mennyországban is nagyon sok református, Jehova tanúja, katolikus és evangélikus lesz, és így tovább. Tehát meg kellett látni, hogy nem, tehát a szabadítás, az evangélium, az mindenkié. És aki elfogadja annak, ugye, Jézus Krisztus bűneit megbocsátatnak, és örök életet ad. Na, bocsánat, hogy ennyi volt a bevezető, hát még milyen lesz az ige magyarázat. Nem bevezetőként szerettem volna, hanem a mai igényből lássuk meg, hogy az Ószövetségben is, tehát az Úr miként cselekedett egy, mondjuk azt, hogy szintén egy vallásos közegben, hogy milyen újítást vitt véghez. Ugye itt van fiatalon, 8 éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, ezt jegyzi meg róla az ige, elmondja, hogy kinek a gyermeke azt tette, amit helyesnek tart az Úr, mindenben ősatjának, Dávidnak az útján járt, és nem tért el arról sem jobbra, sem balra. De előtte elolvassuk az igéket, ott le van írva az ő nagyapjának, és az ő édesapjának is az élete, és azt látjuk, hogy hát ez minden csak nem Isten törvénye szerint való élet, tehát mik vannak ott fiát, az ő nagyapja. Fiát is elégette áldozatul, varázslást és jelmagyarázást tűzött, halott idézőket és jövendőmondókat tartott. Sok olyan dolgot vitt véghez, amit rossznak lát az Úr, bosszantva őt. Azt a bálványszobrot, amelyet készítetett a templomban helyezte el, pedig erről azt mondta az Úr Dávidnak és a fiának, Salamonnak, ebben a templomban, Jeruzsálemben lesz a nevem örökre, mert ezt választottam ki Izrael valamennyi törzse közül, és nem az Úr nevét tisztelték ott, hanem mindenféle bálvány, és ugye a környező népeknek a szokásait, bálványait vették át. Tehát mondhatjuk azt, hogy Jósiás hogy kezdett? Hát nem jó felmenőkkel kezdett. Ugye így kezdte az ő életét, ezt látta otthon az ő családjában, nem látott semmiféle jót, ami úgymond az Úrnak tetsző dolog lett volna. És itt van az örömhír számunkra, hogy ilyen az Úr kegyelme és az ő szent lelke, hogy bármilyen családból származunk, az Isten megtalálhat bennünket, és megújíthat bennünket, újjászülethetünk, és befogadhatjuk őt a mi életünkbe. Mert aztán mindenkinek a saját bűnével kell elszámolni. Manassének is, és Ámonnak is, meg a mi szüleinknek, felmenőinknek is, ha ők nem voltak az Úrban, ők azért felelnek. De azért, hogy engem hív az Úr, megszólít engemet, és hívogat, és ő nem erőszakkal hívogat engemet, azért már én vagyok a felelős, hogy ahogy engedelmeskedek neki, megnyitom az én szívemet, már amennyire rajtam áll, mert ugye én magam erejéből sokszor úgy vagyok, hogy nem akarom megnyitni, mert hogy sok mindent veszítenék, de az Úr hatalmasabb akkor is, és ha valakiért imádkozunk, vagy miértünk imádkoznak, akkor hiszem azt, hogy az Úr meghallgatja ezeket a kéréseket. Hát majd holnap is részben ezt is szeretném elmondani a saját életünkből, de nem akarok ebben előre menni. Tehát az örömhír számunkra, hogy az Úr akkor is bárhonnét jöttünk, bármilyen közegből, akkor is az Úr szabadító kegyelme és keze elérhet bennünket. És itt nincsenek leírva a részletek, mi zajlott az ő életében, már csak azt látjuk, hogy 18. életéve, ugye felnőtté válás mi esetünkben, de eljött 18. évében, és akkor mégiscsak, ugye ott van az Úr háza, ami bálványimádás székhelye volt, de mégis omladozott. Ugye repedezett, hát úgy valahogy nem törődtek azzal, hiába, hogy jártak, oda jártak, vagy aztán már nem jártak. Az a lényeg, De ez a Jósiás, mint az Úr király, elrendeli, hogy javítsák ki, ugye, ezt az omladozó épületet. És itt történik aztán ez a csoda, amikor is munkálatok közben megtalálják a törvényt. A törvényt. És ugye találnak egy könyvet, azt sem tudják, hogy mi ez. Tehát, hogy milyen szomorú, nem? Mint a, mondjam azt, hogy a reformáció idején is. Szinte Luther, Márton, meg már még azelőtt az előreformátorok is, hogy amikor megértik az Isten igéjét, hogy szinte újat, mintha soha nem hallottunk volna róla. Ugye megtalálják a törvénytárat, és itt indul el, vagy a törvénykönyvét, és itt indul el a nagy változás, a nagy reformáció, a nagy reform Jósiás királynak az idejében. Mert ő is aztán abból, amikor felolvassák neki, megszaggatja a ruháit. Mert felismerte magát benne, és felismerte azt, hogy nem csak ő, hanem a saját népe is mindez idáig teljes mértékben, teljesen háttal az Istennek, teljesen más úton jártak. És meglátta benne, hogy ebből baj van, baj lesz, ha ez így folytatódik. És megszaggatta, és már is küldte, hogy menjenek el a próféta asszonyhoz, hogy mondja el, hogy mi van, mi ez a könyv, magyarázz el, és hogy mit kell nekik tenni. És igen, itt van az, hogy valaki úgymond jó vallásos lehet, jó vallásos tanítást kapott otthonról, és mindez idáig is ő is úgy gondolta, hogy minden rendben van az életében, de amikor halljuk az Isten szavát, amikor a lélek megérteti velünk az Isten szavát részleteiben, mert úgy általában ismerjük, általánosságban ismerjük a bibliai történeteket, hogy mit üzen általa az Úr? Hogy mi van ott belül? Azt mi nem értjük, ahhoz kell a Szentléleknek a megvilágosító hatalma és ereje. És ő is meglátta, ugye a törvénykönyvben ott volt leírva, hogyha csak egy bűnt is, ha csak egy bűnt is vét, már halálfia, ugye, már halálfia, akkor már ő neki annyi. És aztán azt is meglátta, hogy amiben az ő elődei éltek, az mind bálványimádás volt, az nem az Isten szerint való élet volt, és erre büntetés jön. Mózes törvénye szerint most olvastuk, ugye Mózes harmadik könyvét, de ha elolvasuk az ötödik, Mózes ötödik könyvét, ott nagyon szépen elénk van tárva, Izrael népe el is oda volt tárva, hogy mit hagyott az Úr hagyatékként az ő számukra. Ugye ott vannak az áldások és az átkok, ott is van az ige, elédbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot, választ hát az életet, hogy élhess te is, utódaid is. Ugye ott van elévük tárva, és az Isten igéje tette világossá számukra, hogy mi az Isten szerint való, mi nem. Nagyon sokszor mi magunknak akarunk valami vallást kialakítani, hogy majd én így meg úgy tisztelem az Istent. Itt már párszor otthon is elmondtam gyülekezetben, vannak ezek a zarándok utak, hogy az ember 850 kilométert legyalogol, és akkor közben megtisztít. De kérdezem én, kedves testvéreim, aki nem ismeri az Isten igét, az hogyan tisztul? Hogyan jönnek neki Isten szerint való gondolatok? Hogyan tisztulhat meg az élete, ha nem ismeri az Isten igét? Zarándoklat közben. Az Isten szent lelke mindig az Isten igére épül, azt élteti bennünk, azt teszi elevenné számunkra. Úgyhogy ezért fontos mindannyiunknak az Isten igéhez oda térni. És világosan megmondta, vagy megmutatta számukra is akkor, hogy azok a szokások, amiket átvettek, amiktől az Úr eltiltotta őket, hogy ne vegyék át azokat a szomszédos népeknek a szokásait, akik közé ők bemennek, hogy ők mindvégig ezt csinálták. És Jeremiás síralmaiban olvashatjuk, hogy nem gondoltak a jövőre, nem gondoltak az Isten bosszúállására. Nem gondoltak arra, hogy a bűnnek majd lesz következménye. Amit az Úr megtiltott, és ha ők azt csinálják, akkor az nem marad csak úgy nyom nélkül az ő életükben. Az Isten bosszúállása oda fog hatni az ő életükben. És bizony helyette fűhöz, fához imádkoztak, jövendőmondókhoz, ahogy itt olvastam, És ebbe a hibába, testvéreim, mi is pusztán úgymond vallásosként, de nem hívőként ugyanúgy bele tudunk esni. Minden népnek van valami ős vallása, és nagyon sokszor mi is magyarokként már annyira buzgó magyarok vagyunk, hogy maradjunk magunknál, hogy már szinte visszamegyünk az ős magyar vallásokba, a sámánizmusba, minden jöhet, mert annyira büszke magyar vagyok, hogy de az Úr abból szabadított ki, abból szabadítja meg az ő népét, és nem marad nyomtalanul az, ha én ezekkel a dolgokkal foglalkozom. Vissza az ősvalláshoz, az nem megoldás. Nekünk hova kell mennünk? Ahogy a reformátorok mondták, a forráshoz. Mi a forrás? Az evangélium, az örömhír, amit Jézus hozott el ebben a világban. És ha nem veszük komolyan, ugye tudatlanság állapotát ugye megbocsátja az Úr, de nem veszük komolyan, hogy ezeket a dolgokat, amikbe így belemegyünk, vagy benne vagyunk, akkor nagyon meg tudnak kötni. Átkot hoznak ránk is, meg a mi utódainkra is. És a legkisebb babonaság, a legkisebb babonaságok is, hogy milyen lelki nyomot tudnak hagyni, megkötöznek. Én már itt délben részben pár dolgot elmondtam, amiket ott keleten is az én gyülekezetemben tapasztaltam, és valóban ezek olyan dolgok, de most ezt nem szeretném részleteiben boncolgatni, de tényleg a boszorkányság, a boszorkánykodás, meg a természetgyógyászat, meg mostanában már ugye a reiki, meg a jóga, meg mindenféle keleti harcok, aki csak keleti harcokat tanul, és az utasítások szerint csinálja, hogy ugye a harcoló mesterek mondják nekik, ezek bizony nem csak a testet, hanem a lelket is támadják, és megfertőzik. És ebből csak szabadulni lehet. Ugye nem tudom itt ebben a régióban mennyire elterjedt például a szenes víz. Amikor valami baj van a gyerekkel, beteg, akkor szenes víz, és így tovább. Vagy ugye általánosságban inkább a piros cérna van elterjedve a csuklóra. És nem hisszük el. Mert ezt mi úgy veszük, hogy hát más is ezt csinálja, akkor az... Meg az a baj, hogy ez segít, ugye? És az a jó, hogy ez segít. És akkor mi is ebbe belemegyünk. De ez a lelket is megkötözi. Ezek nagyon veszélyes dolgok, és én magam is látom, hogy már úgy utólag ugye megtudja az ember, hogy ahogy erősen mondjuk szenes vizet használtak a családban, bejön az illető a templomba, ahogy elkezdődik az igehirdetés, becsukja a szemét, vége, amen, kinyitja a szemét, és minden megy tovább. Nem engedi a sátán. Nem engedi a sátán be az evangéliumot, a tiszta szót. Mert az övé. És meg mindent megtesz azért, hogy övé maradjon az az illető. Tehát ennyire meg tudnak kötözni. És soha nem tudhatjuk, hogy a családunkban is, hogy mi miért történik, miért van rajtunk valami baj. Mint ha azt mondjuk, hogy hát átok van rajtunk. Ugye? És van, amikor leborulunk az Úr elé visszük ezt, ő nekünk fel tudja hozni. Szintén vannak, hát most Pozsonyban laknak, szintén most mondjak megint onnét egy példát, egy ismerősünk annak idején, ez már olyan 15 évvel ezelőtt történt, amikor összeházasodtak, vagy megházasodtak, tehát a feleségével, és elmondta az egyik beszélgettek arról, hogy sajnos az ő családjukban 40 éves korában meghalnak a férfiak. Ugye felmenők vissza tudták menni egészen, nem tudom meddig, 40 éves korban. És mindig alkoholban haltak meg. Tehát, hogy mindig ez volt. És ott akkor ez úgy hozta, hogy ennek azt kell mondani, hogy stop, Jézus nevében állj. És bűnként és bűnvallást tartottak, megtagadták, és kérték az Úr segítségét, hogy ez az átok maradj, szűnjön meg az ő családjukban. És meg is szűnt minden bizonnyal, tehát ő most nagyjából 47 éves lehet, ez a fiatalember, de hogy tényleg az Úr tud rámutatni bizonyos dolgokra, és mi sokszor nem félünk, vagyis félünk hozzámenni, meg félünk elmondani, hogy mi van bennünk, vagy mitől félünk, pedig ő tényleg az a neve, hogy szabadító. Ő azért jött, hogy rámutasson dolgokra az életünkben, és ő tényleg meg tud szabadítani ilyen dolgokból. Mert az, hogy ahogy beszélgettük is, hogy testileg mi betegek vagyunk, vagy betegek maradunk, az hagyján, inkább menjek betegen, de az örök életre jussak, mint hogy egészségesen a kározatra menjek. Tehát Jézus ezért jött, hogy lelkünket szabadítsa meg. És mi mindent tesz bennünket ilyen vakokká, süketekké, amikbe így belemegyünk csak szórakozásból is. De hát én nagyon sok mindent, sok példáját tudnám mondani, hogy szinte az ember nem hiszi el, amikor hallja, de ezek valós dolgok. És hiába beszél az ember róla akár szószékről, vagy közösségekben az emberek között. Amíg a lélek nem győzi meg az embert, addig úgy van, hogy vége van az istentiszteletnek, és az istentiszteletről megyünk a kuruzslóhoz, megyünk rontást levenni, megyünk betegséget gyógyítani, megyünk füves emberhez, meg javasasszonyhoz, meg csontkovácshoz, meg mindenkihez, csak hogy segítsen rajtunk, mert annyira az egészségünk a bálványunká vált. És nem gondolunk bele abba, hogy milyen következményekkel járhat mindez. Tehát ennek nagyon nagy olyan következményei vannak. És aki már volt például Jósnál, az nagyon jól tudja, hogy azok működnek. Aki nem volt, az inkább kineveti, hogy ezek bolondságok. De nem. Feleségem annak idején, amikor még fiatal volt, ők is játékból elmentek Jósnőhöz. És bizony, amíg meg nem tért azok a dolgok, azok úgy voltak. Azok úgy jöttek, amit előre megmondott a Jós. És ezt mind bűnként ugye le kell tagadni. Meg kell tagadnunk és szabadulást kérnünk ebből. És mondjuk legelterjedtebb ugye az is, amikor egészségünkért mindent megteszünk, és csak úgymond természetgyógyászhoz elmegyünk. De higgyük el, testvéreim, hogy aki szabadult ebből, van egy kassai hölgy, 300 éven keresztül az ő családjukban átokként volt ez, hogy ők a rákos betegség utolsó stádiumából is úgymond meg tudták gyógyítani a betegeket. Milyen jó, megyünk hozzá, nem akarok meghalni. Egy hetem van hátra, megyek hozzá, meggyógyít. És ő, amikor megtért ez a hölgy, ő azt tudta, hogy ez egy átok. Ő nem gyógyította meg soha az embereket. A betegséget csak áthelyezte egyik szervezetéről a másikra, az illető ugyanúgy meghalt, de hozzá nem mentek soha panaszkodni, mert nem abban a betegségben halt meg. És mi megyünk, mert tudattalan, mert nem tudunk róla, hogy ez mögött nem isteni erők működnek. És megyünk. És megyünk, mert fő az egészség. Ja, de igen, fő az egészség. Nekem is ezt tették fel a kérdésként, amikor gyülekezetben sok mindent elmondtak, hogy mi minden történt ott, és de pont mindig az a kérdés, de tiszteltes úr, ha az jó, akkor az miért rossz? Ugye? Ha az jó, akkor az miért lenne nekem rossz? Ugye, mi ebben a rossz? És hát igen, tehát a sátán az nagy utánzó, tehát az annyira el tud vakítani bennünket, és akár ott vannak a homeopatikus gyógyszerek. Nincs benne hatóanyag, és mégis hat. Hogyan hat? Ugye annak, aki tudja ennek a folyamatát. És nem tudjuk, hogy milyen démoni erők működnek mögötte. Egy éve voltunk kirándulni, jöttünk haza, még ott a buszmegállóban beszélgettünk, és valahogy szóba jöttek ezek a homeopatikumok, egyik másik mondta, hogy én is használom, ó, milyen jó segített. És akkor beszéltem róla nekik, és az egyik hölgy teljesen ki volt akadva. Hogy miért beszélek én így. Aztán végül is kibökte, hogy ő maga már készíti ezeket a gyógyszereket. És akkor mondtam neki, hogy így kell csinálni, igaz? Igen, így kell csinálni. És akkor beszéltem róla, de már annyira ki volt kelve, meg már én is, akkor már a feleségem csitított engemet, hogy nyugtat, hogy ne menjek bele nagyon vitába, tehát én az Úrról tegyek bizonyságot, de el kellett, hogy mondjam, hogy ez nem az Istentől van. Ha nincs hatóanyag, mégis hogy hat? Ugye? Ezek olyan dolgok. De mi mindent megteszünk az egészségért, csak sokszor nem tudjuk, hogy milyen lelki szövődményei, következményei vannak, amit pont a mi idősebbik fiunkon tapasztaltunk, amikor még 4 éves volt. És akkor ott megtudtuk, hogy amit ő szedett gyógyszer, az homeopatikum volt. És akkor ebből is szabadulást kellett kérni. Állj! Mert olyan dolgokat látott ő is, amit egyébként nem lát egyszerű ember. De ez a mi jó hírünk, testvéreim, hogy nincs az a mélység. Tehát, mint mondtam, a tudatlanság állapotát megbocsátja az Úr, elnézi. És nincs az a mélység, amiből ő ne tudna szabadítani, hiszen ezért jött ő, hogy szabadítson bennünket. De ha hív, ha tudjuk, hogy valami van, és szabadulnunk kell, akkor bátran engedjük át azt a helyet számára, és engedjük, hogy az ő lelke gyógyítson bennünket. Ugye Ézsaiásban ott olvasok, és itt érek ahhoz az igéhez, a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. Ez az Úr Jézusban beteljesedett. Azóta már miénk lehet ez a világosság. Ő nyitja fel a mi szemünket, a mi lelki szemeinket. És ezt kérem én is, kívánom mindenkinek, a kedves testvéreknek is, hogy ezen a héten is, amíg itt vagyunk, ezt úgy nézzük, hogy az Isten az ő igéje által nyitogatni akar bennünket, nyitni akarja a mi szívünket, a mi fülünket, a mi szemünket, hogy lássunk tisztán, értsünk, és akarjunk szabadulni abból, amiben vagyunk, ami elválaszt bennünket. Vezérfalunk szerint most olvasuk az Efezusi levelet, ott van, amikor Jézus Krisztus, majd arról olvasunk, tehát, hogy ő az, aki lerombolja azt a választófalakat, aki egyétette a két nemzetséget, de minden választófalat lerombol. Ember és Isten közé, ami kerül. Meg ember és ember közé, ami kerül. Egyedül neki van hatalma, de ő neki van hatalma rá. És így állít helyre bennünket. Hát így gyújtson valóban világosságot szívünkben is. Tegye áldottá szívünket, életünket, szolgálatunkat, és ha még nem mertünk mellette dönteni, vagy úgy félúton járunk, akkor bátran adjuk át életünket neki, és ő biztos, hogy jó irányba fogja terelni, és ami nem odavaló az életünkbe, arra mindig rá fog mutatni, és egy életen át fog tisztítani. Dicsőség legyen ő neki. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy gyarló életünket megmenteni jöttél. És Úrunk, azt is köszönjük neked, hogy ilyen gyarló porszemeket akarsz mégis arra használni, hogy mi is másoknak utat mutathassunk feléd. Nem vagyunk erre méltók, hiszen mi okoztuk neked a te sebeidet. De mégis te ezért jöttél, megmenteni jöttél bennünket. A történelem középpontja is az, hogy dicsőségesen feltámadtál, Úrunk. Az mutatja számunkra is, hogy az élet után van folytatás, vagyis a halál, földi, testi halál után van folytatás. És te magadhoz akarsz hívni bennünket, nem akarod, hogy a kárhozatban elveszünk, hanem itt ebben a földi életben döntsünk melletted. És Urunk, kérünk arra, hogy valóban, ami benne van, ott van a mi szívünkben, életünkben, amik nagy választófalak, vagy az a lelki sötétség, az a vakság, az a süketség, Urunk, te törd, te rombold. Jöjj szívünkbe, Urunk, bár szívünk ajtaját nekünk kell megnyitni belülről. De Urunk, győzz meg bennünket a te szereteted által, mert te azért jöttél, mert te szeretsz bennünket, és nem akarod, hogy elveszünk, hanem hogy minden ember üdvözüljön. Hadd legyünk mi is az üdvözültek seregében. Kérünk, Urunk, ebben vezess bennünket, így nyitogass ezen a héten is, a mi szívünket, a mi fülünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy te hatalmas vagy erre. Neked erre van egyedül hatalmad, hogy minden emberi életet meg tudsz változtatni. Nincs olyan eset, aki ne tudnál könyörülni. De Urunk, add, hogy mi is akarjuk ezt. Dicsőségedre és mások javára, áldására. Így köszönjük neked, Urunk, hogy most is meghallgatsz bennünket, elébe tesszük éjszakánkat, a ránk következő napokat, alkalmakat, előadásainkat, beszélgetéseinket. Épüljünk, Urunk, általad és egymás hite által. Amen. Köszönöm a türelmet, figyelmet mindenkinek. lehet választani.
Szabad éneket kérni.
Ez az új énekes könyv már 8-as, szívből köszönöm valami érteket.
Benne van? Szívből köszönöm.
Szívből
köszönöm. Benne van.
Köszönjük szépen, még egyszer köszönjük szépen tiszteletes úrnak a szolgálatot, és mindenkinek, aki erre a mai napra, délutánra este eljött, és együtt figyelt velünk az ígére. És erre, ha az Úr érdek minket, holnap is lesz lehetőségünk. Reggel 7-8-tól reggeli áhítatot fogunk meghallgatni, Sebőben ennyi két testvérünk fogja ezt tartani. 9:30-tól ige tanulmány foltozás helyett folytatódik Márk evangéliuma, Peres Imréné Pozsonyi lelkipásztor testvérünk tartja ezt a szolgálatot. Délután 15:30-tól előadás, mit akar az Úr, második rész, növekedj címmel, ezt Krizsán Tóbiás írja testvérünk mondja, hogy mindent mondjak. És de 7-től pedig szintén Anyadik Adrián tiszteletes úr fog az apostolok cselekedetei 9:1-22 alapján fordulat címmel szolgálatot tartani. Közben lesz még csoportos és közös beszélgetés is. És úgy néz ki, hogy a szerdán bőjtnap lesznek kimaradt. Mind a reggeli, mind az evén, mind a vacsora. Na, tehát köszönjük szépen mindenkinek, holnap is szeretettel várjuk a kedves testvéreket. És ha most útra készülünk, Isten oldalát, áldását kérjük, az itt maradottaknak pedig az, hogy az éjszakát is oldalát használjuk. Még jobban elmélyüljük az igény szeretben.